Atyánk, az Úr Jézus nevében hálásak vagyunk ezért az új reggelért. Köszönjük neked, hogy megtartottál. Köszönjük a te mindennapi kegyelmedet és gondviselésed. És hálásak vagyunk, ha ma megnyitod előttünk a te igédet. Kérünk téged azért, hogy töltsd be a szívünket, töltsd be a lelkünket a te üzeneteddel. És kérlek téged, hogyha van itt olyan, aki ezekkel a problémákkal, nehézségekkel küzd, amiről ma beszélni akarsz nekünk, különösen tedd nyitottál szívünket a te megoldásaidra. Köszönjük neked, hogy meghallgatsz, és Jézus nevében jöhetünk most eléd. Kérünk te dicsőíts meg magad, és adj nekünk áldást az Isten tiszteltünkön keresztül is. Amen. Az igét Dániel könyvéből olvasom, a második fejezet első 13 verséből. Leülve hallgassák ezt a testvérek, és annak a magyarázatát is majd. Dániel könyve, második fejezet, első 13 vers. Nebukadnezár uralkodásának 12. évében álmot látott Nebukadnezár. Nyugtalan lett a lelke, és nem tudott tovább aludni. Ekkor elrendelte a király, hogy hívják össze a mágusokat, az igézőket, a varázslókat és a csillagjósokat, hogy mondják meg, mit álmodott a király. Azok eljöttek, és a király elé álltak. A király így szólt hozzájuk. Álmot láttam, és nyugtalan a lelkem, míg meg nem tudom, hogy mit jelent az álom. A csillagjósok így szóltak arámul a királyhoz. Király, örökké élj! Mondd el az álmot szolgáidnak, és mi megadjuk a magyarázatát. A király így válaszolt a csillagjósoknak. Ez az elhatározásom. Ha nem adjátok tudtomra az álmot és a magyarázatát, akkor darabokra vágnak benneteket, házaitokat pedig szemétdombá teszik. De ha az álmot és a magyarázatát is meg tudjátok mondani, akkor ajándékokat, birtokokat és nagy méltóságot kaptok tőlem. Mondjátok hát el az álmot és a magyarázatát. Azok másodszor is így válaszoltak. Mondja el a király az álmot az ő szolgáinak, mi pedig majd megadjuk a magyarázatot. A király erre így felelt. Most már bizonyosan tudom, hogy ti csak időt akartok nyerni, mert látjátok, hogy mi az elhatározásom. Ha az álmot nem adjátok tudtomra, csak egyféleképpen ítélhetlek meg titeket. Megegyeztetek, hogy hazug és haszontalan dolgokat beszéltek előttem, amíg a körülmények meg nem változnak. Ezért mondjátok el az álmot, és abból tudni fogom, hogy helyes magyarázatot adtok-e nekem. A csillagjósok így válaszoltak a királynak. Nincs olyan halandó a földön, aki a király kívánságának meg tudna felelni. De nincs is olyan nagy és hatalmas király sem, aki ilyen dolgot kérdezett volna mágusaitól, varázslóitól vagy csillagjósaitól. Mert az, amit a király kérdez, igen nehéz. Nincs is más, aki azt el tudná mondani a királynak, csak az istenek, akik nem laknak együtt a testben élőkkel. A király erre nagyon megharagudott, és elrendelte, hogy végezzék ki az összes babiloni bölcset. Amikor kiadták a parancsot, hogy öljék meg a bölcseket, Dánielt és társait is keresni kezdték, hogy őket is megöljék. Szeretném azzal kezdeni, és ezt minél többször majd leszögezni, amikor Dániel könyvéről beszélünk, hogy a könyv fő mondani valója, és most is ebben mozgunk, hogy a jelenlegi látszat ellenére Isten irányít. És itt a felszínen azt látjuk most, hogy Dániel és a király tanácsadói között lesz valami súrlódás, vagy valami versengés, de a láthatón túl, a felszínen túl, mégis az igaz Isten és a bálványok hatalmának a harca ez az egész történet. Ugye most itt nem olvastam még el a királynak az álmát, de majd fogjuk látni, és az a kép, amit kivetítettem, a király álmáról szól, majd egy következő alkalommal beszélünk erről. Most egyelőre arról, hogy kik ezek a babiloni mágusok, illetve milyen ez a király, mi az, amit kér, és miből fakad ez. Erről szeretnék majd pár gondolatot mondani. Mire képesek a babiloni mágusok? Ugye tudjuk azt, hogy Dánielnek és az ő barátainak elvették az identitását, át akarták formálni az ő identitását, babiloni nyelvet, írást kellett tanulniuk, és megtanították a babiloni tudományra is őket. Nos, a babiloni bölcsek, mágusok, varázslók arra voltak képesek, hogy valamit mondjanak a jövőről, az égbolton felfedezett különleges jelekből, bizarr születésekből, amikor mondjuk valami rendellenes születés történt, akár állatok, akár emberek között, az állatok májának a formájából kitaláltak valamit, hogy mi lesz a jövő, és ebbe tartozott az ő tudományukba az álmok magyarázata is. Tehát erre megvolt a megfelelő, úgymond emberi képzés Babilonba, és Dániel is tanulta valószínűleg ezt, amikor neki a babiloni tudományt kellett tanulnia. Igen ám, de itt most egy bibliai proféciával lenne dolgunk. Mi a különbség a bibliai profécia és a babiloni mágusok meg a jóslás között? Most csak egy dolgot említenék, a bibliai profécia az mindig isteni kezdeményezés, mindig isteni kinyilatkoztatás eredménye. Ezzel szemben a jóslás, amit egyébként a Biblia el is ítél az 5 Mózesben, a jóslás vagy emberi kezdeményezés, vagy emberi manipuláció eredménye. Talán értjük az egyik legfőbb különbséget, amikor az emberek indulnak arra, hogy hát valamit szeretnék, valamit mutassanak, valamit mondjanak, és elmegy az ember jóshoz. Emberi kezdeményezésre az a jós, vagy nem tudom kicsoda, mágus, az valamit mondani fog neked, ha te ezért fizetsz is. Sőt, még akár azt is megmondja neked, amit te szeretnél hallani. Na, ezzel szemben a bibliai profécia az isteni kezdeményezésre történik. Talán nem is vársz rá, talán nem is feltétlenül vágysz rá, vagy lehet, hogy vágysz, de nem a te kezdeményezésed. Isten kijelentése az. És látjuk azt itt most a király viselkedésében, hogy nagyobb számára a tét, mint az, ami egyébként szokott lenni, hogy na jöjjenek a mágusok, és valamivel kápráztassák el a királyt. Abból látjuk, hogy nem mindegy neki sem, hogy mi fog történni, hogy tényleg olyat kér a mágusaitól, amire ember egyszerűen nem tud vállalkozni, ember számára lehetetlen. Ha a király az ő álmáról még senkinek nem beszélt, akkor ugyan hogy fedjék föl, hogy mit álmodott? Én nem csak a magyarázatát, ez eléggé egyértelmű volt, és ez bárkinek működött. Elővették az álmos könyvet, a babiloni tudományt, és bizonyos elemeit annak az álomnak értelmezték, majd valami megfejtést adtak az álom magyarázataként. De a királynak látszik, hogy ez most nem elég. Azt mondja, a hitelességeteket azzal bizonyítsátok, hogy azt is megmondjátok, hogy mit álmodtam. És mondjátok meg aztán majd, hogy mi ennek az álomnak a jelentősége és jelentése. Aztán maguk a jósok mondják ki a fő tanúságot, ezt ki is tudjuk vetíteni a 10 és 11. versben, amikor azt mondják, nincs olyan halandó a földön, aki a király kívánságának meg tudna felelni. De nincs olyan nagy és hatalmas király sem, aki ilyen dolgot kérdezett volna a mágusaitól, varázslaitól, csillagjósaitól. Mert az, amit a király kérdez, igen nehéz, nincs is más, aki ezt el tudná mondani a királynak, csak az istenek, akik nem laknak együtt a testben élőkkel. Magyarán azt mondják el a babiloni bölcsek, hogy hát igen, mi hivatkozunk nagyobb szellemi hatalmakra, amikor megfejtjük a királynak a dolgokat. Na de azért itt most egy kicsit csapdába csalt minket a király, mert le kell lepleződnünk, hogy nem vagyunk mi kapcsolatban ilyen hatalmakkal, az élő Istennel, aki egyedül ki tudná azt nekünk nyilvánítani, hogy vajon mit álmodott a király. Hát a király olyat kér tőlünk, ami emberileg lehetetlen. Nem omlik egy kicsit össze a babiloni, a jósoknak, meg a mágusoknak a tudománya ezen a ponton? Mikor be kell vallják, hogy hát nincsen ilyen hatalmunk. Hát ez ilyet kér a király? Ha valamit már kapunk egy alapot, akkor arra bármit ráhúzunk és elmondunk. Kérdezem én, hogy ezért sok esetben ezek a jóslás, meg horoszkóp, meg ilyen dolgok, amikbe sokan belemerülnek, nem valami ilyesmiről szól? Nincs a hatalmukban az embereknek az, hogy megmondják, hogy mi lesz a jövő. Itt kimondják maguk a babiloni jósok és mágusok, hogy olyat kér a király, ami csak az élő Isten hatalmában van. És ezzel a királynak a kérésével azt látjuk, ahogy a Szentíró ezt elénk tárja, azt a feszültség, hogy fokozódik, hogy hoppá, most Dániel és barátai is veszélybe kerülnek a babiloni bölcsek miatt, akik képtelenek a király álmát megmondani, és ezért, ha ez így is marad, a király az összes mágust és bölcset ki fogja végeztetni Babilonba. Dánielt is a barátaival együtt. És talán, ha úgy egy ültőhelyünkben olvassuk végig ezt a könyvet, arra vagyunk kíváncsiak, hogy vajon hogyan fogja megoldani Isten ezt a veszélyes helyzetet Dániel és barátai számára. Az ő népe őrködése, hogyan tud a népe fölött őrködni még Babilonba is egy ilyen királyi parancs mellett Isten. És majd fogunk erről beszélni, de mivel mondom, most szeretném csak ezt a 13 verset egy kicsit górcső alá venni, maradjunk mégis ennél. Ugye a király álmodik valamit. Tudjuk azt, hogy sokszor a nappali problémáink és a tudat alatti problémáink éjszaka az álmainkban más formában, de lényegében elő tudnak jönni. Ha valaki valamint nagyon sokat gyötrődik, foglalkozik, akár csak tudat alatt, napközben, akkor az éjszaka bizony rémálmok formájába is előjöhet. Vagy mondhatnánk, hogy a nappali szorongásaink, a sötétség, az éjszaka szörnyeivé válhatnak a mi életünkbe. Ezt mondják a pszichológusok az álmainkra magyarázatképpen. Ugyanakkor a Bibliában azt látjuk, hogy nagyon sok esetben az Ószövetségben majdhogy nem egyik természetes módja volt ez annak, ahogy Isten szól és kijelenti magát bizonyos embereknek. Ugye József életében is látjuk, hogy álmon keresztül szól, sokszor olvassuk, hogy látomásban. Most itt egy pogány királynak, akinek semmi kapcsolata az élő Istennel, Isten az álmon keresztül meg tudja őt valamilyen szempontból szólítani. Egyébként nekem is van saját tapasztalatom, amikor álmodtam valamit, és az biztosan tudható módon elválasztható attól, hogy ez most belőlem fakadt, valami belső szorongás, vagy isteni kijelentés. De honnan tudjuk, akár melyikünk, hogy amit álmodtunk, mennyire kell azzal foglalkozni, hogy ez egy belső projekció csupán, vagy pedig isteni kijelentés. Ugye azt látjuk, vagy azt olvassuk itt a Bibliában, és ezeket a verseket is kivetítjük. Az első és a harmadik versben azt olvassuk, hogy amikor ez a Nebukadnezár király álmot látott, nyugtalan lett a lelke. Nem csak abban a pillanatban, föl kell, és még másnap is hordozza ugyanazt a nyugtalanságot. Ebből lehet tudni, hogy itt nem csupán egy belső projekció, hanem itt valami több történik. A hatalma és a pozíciója ellenére, hogy ő a király, és bármit meg tud tenni, és bármit megparancsolnak, azt megteszik az ő szolgái és alattvalói, mégis nyugtalankodik valami miatt. Látjuk, hogy itt valami van a szívében, amit Isten megérintett most az ő újjával, ezen az álmon keresztül. És Istennek az érintése kapcsán ez az ember nyugtalan. Tehát egyszerűen nem tud átlépni rajta. Mi sokszor úgy álmodunk, hogy átlépünk rajta, vagy eszünkbe se jut már, mikor fölébredtünk, hogy mit álmodtunk, vagy lehet, hogy egy-két napig emlékszünk rá, de aztán semmi jelentősége tovább. Itt azt látjuk, hogy ez a király nem tud ezen átlépni. Ez folyamatosan foglalkoztatja őt. És aztán megmondják nekik a bölcsei, hogy arra kérsz bennünket, hogy mondjuk meg neked azt, amit egyedül az Isten mondhat meg. Hát mi emberek vagyunk, nem Isten. Nem tudnak a bölcsei erre felelni. Ez a másik, amiből látjuk, hogy itt mekkora volt a tét a királynak. Nem csak egyszerűen álmodott, hanem az, hogy kezdi belátni azt, hogy az ő bölcsei és mágusai és tanácsadói, akik egyébként vezetik őt, most nem csaphatják be. Most nem mondhatnak akármit. Most nem szeregethetik elő a könyveiket, aztán mondanak valamit, a körülmények, amíg nem változnak. Aztán majd megváltoztatják, hogy ja, ott mégiscsak volt egy részlet. Azt mondja a király, itt most nagyobb a tét. Itt érzi ő is, hogy valami más kijelentést kapott, valami olyat, amivel foglalkozni kell, és ezért teszi rájuk ezt a terhet, hogy ha hiteles a magyarázatotok, és az tényleg valami felsőbb szellemi erőtől származik, akkor mondjátok meg azt is, hogy mit álmodtam. Ebből látszik, hogy nagy a tét a király számára is. És a fő gondolat ennek az egész üzenetnek, amit ma hoztam, azt is szeretném, hogy kivetítsük, az, hogy akik Istentől elszakadva élnek, azok sokszor bizonytalanok, és sokszor ellenségesek. És ezért szeretném most egy pár perc alatt megvizsgálni a királynak a viselkedését, mert ezt látjuk benne, hogy hiába övé a hatalom, az akkori világbirodalom királya ő, bizonytalan és ellenséges. Nézzük először az emberi bizonytalanságot. Ennek a királynak mindene megvolt, amiről az ember csak álmodhat. Volt király, volt hatalma, volt pénze, voltak alattvalói, birodalma, katonai erő, minden. De, mint ahogy általában a legtöbb ember, látjuk, és úgy tűnik, hogy kizárólag ennek a világnak élt. Minden ambíciója ennek a világnak a változásával és hanyatlásával együtt mozgott. Ahogy épp a politika hozta, ahogy épp a győzelmei hozták, ahogy éppen más népek reagáltak. A király ezen a vonalon nagyon jól tudott egy ideig lavírozni, de hogyha valami folyamatosan változó dologhoz köti magát az ember, és ebben keresi a biztonságát, akkor az bizonytalanságnak nevezzük. Békességre és biztonságra lett volna szüksége a királynak, de nem tudta egy stabil ponthoz kötni azt. Az ő hatalma is, hiába ő volt éppen a világ birodalom királya, bizony ingatag. A katonai ereje is kevés ehhez, hogy ezt a hatalmat azt stabilizálni tudja. Azt olvastam valahol, tudjuk, hogy a Niagara vízesés a világ legnagyobb vízeséseként számon tartott zuhatag. 55 méternyi vízzuhatag a patkó alakzatú zuhatagnál. És állítólag, ahogy a Niagara folyón mennek a hajók, van ott ezelőtt a zuhatag előtt még egy gyalogos híd, ahonnan nagyon jól rá lehet látni erre. De a hídon van egy felirat, ahol még lehet a hajókat elég jól kormányozni. A hajósok számára egy figyelmeztetés, hogy van-e horgonya, tudja-e azt használni. Valószínűleg azért, mert onnantól kezdve nagyon meggyorsul a folyó, és a hajó kezelhetetlenné, irányíthatatlanná válik. És hogyha ezen a ponton túllép, akkor a sodrás magával viszi, és az 55 méteres zuhatagnak martalékává lesz. Van-e horgonya, és tudja használni is. Tudjuk jól, hogy a horgonya arra van, hogy leereszti az ember a vízbe, a vízfenekére, és ott valami stabil pontba, valami kőbe, valamibe belekapaszkodik, és lefixálja a hajót. És akkor már jöhet a folyónak, meg a tengernek a sodrása, meg az áradás. A horgony egy biztos ponthoz láncolja oda a hajót. És ezért mondom ezt a példát, hogy amíg csak a vízszintes síkon gondolkozunk az életről, addig soha nem fogunk megszabadulni a bizonytalanságainktól és a szorongás érzésétől, ami sokszor kísérti az életünket. És amíg ez a király is csak a világ változásaival és hanyatlásaival együtt tudta mozgatni az ambícióit, ez olyan, mintha nem lenne neki horgonya, hanem csak amerre a víz viszi a hajóját, és ameddig a hajót tudja irányítani. Aztán eljön az a pont, amikor már a sodrás olyan erős, hogy a hajó nem reagál semmit. A békességet és a biztonságot csak egy stabil pontban lehet megtalálni, amihez kötődhetünk. Nabukodonozornak, mint ma is olyan sok embernek, mindene megvolt, kivéve ezt az egyet, amire a legnagyobb szüksége lett volna, a békesség és a biztonság. Mert nem tudott lehorkonyozni valami biztosban. És ennek következtében van aztán benne ez az ellenségeskedés is, a második pontunk, ami Nabukodonozornak a valódi jellemét mutatja meg az ő reakciójában. Tehát egy valóságos helyzetben reagál valamit, és feltárul az ő jelleme. És egyszerűen azt látjuk, hogy ha nem mondják meg az ő bölcsei, hogy mit álmodott, akkor ő dübegurul, nem érzi a biztonságot, nincs meg neki az a horgony, hogy biztos forrásból kapja a magyarázatot, és ellenségessé válik, és azt mondja, hogy mindannyiótokat kivégeztetlek, ha nem mondjátok ezt meg. Tehát ad egy helyzetre egy reakciót, és látjuk ebből, hogy mi van belül ebben az emberben. Valószínűleg, testvérek, egyébként ez mindannyiunkra igaz. Talán már mondtam ezt a példát, hadd ismételjem át, hogyha mondjuk egy hordóba, ne legyen egy üveg vagy akármi, puskapor van, és kap egy megfelelő ütést, akkor valószínűleg robbanni fog. Ha egy hordóba méz van, és egy ugyanakkora ütést kap, akkor az édes méz fog belőle kiömleni. Nem mindegy, mi van benne. És ugyanarra az ütésre attól függően másképp reagál, hogy mi van benne. Ezért nagyon fontos az, hogy a mi reakcióinkból nagyon sok mindent lehet következtetni. Nabukodonozor király azért békétlen és agresszív, mert önmagában nincs békében, önmagában sincs békességben. Hiába ő a király, hiába van meg mindene. Mi a következmény? Nem tud megbékélni másokkal sem, akik körülötte vannak, nem tud megbízni másokban, még a legközelebbi tanácsadóiban sem. Ellenséges velük, mert ő benne probléma van. És azt gondolom, testvérek, hogy talán túlságosan gyakran mi is elmegyünk az ilyen-olyan reakcióink mellett, anélkül, hogy egy kicsit megállnánk és elgondolkoznánk, hogy így reagáltam, mi van akkor bennem? A békétlenség oka az Istennel szembeni mélyen gyökerező ellenségeskedés ennek a királynak. És talán ő is azt érezte, amit Friedrich Nietzsche 19. századi német filozófus fogalmazott meg, talán sok ember nevében, hogy ha van Isten, hogyan tudnám azt elviselni, hogy nem én vagyok az az Isten. És ez a király, mintha ugyanezt érezte volna. Ha van Isten, most egyszerűen nem tudja elviselni, hogy nem ő az az Isten, hogy valami nincs a kezébe. És hogy tud erre válaszolni? Dühvel. Majd a dühömmel, majd ez pusztító hatalmam erejével megmutatom én azt, hogy ki vagyok. Csak közben ettől ő még nem válik Istenné, közben ettől még nem lesz békessége. És azt gondolom, testvérek, hogy Nabukodonozornak ez a belső konfliktusa, ez mindannyiunknak a konfliktusa. Hogy gondolkozunk magunkról, hogy reagálunk élő és valós szituációkban, és talán nem ezt gondolják ezt sokan, hogy azt nem tudjuk elviselni, hogy nem én vagyok az Isten, hogy nem én kontrollálom az életemet, és nem én uralkodok minden fölött. Nem volt hajlandó ez az ember megengedni azt, hogy Isten megmutassa neki magát. Nem volt hajlandó megengedni, hogy Isten legyen ennek a történelemnek az ura, és ne ő, a világbirodalomnak a királya. És ezért álmában is ezt kísértette őt. Majd látni fogjuk a következő alkalommal, hogy valami ilyesmi üzenetet kap. És lehet, hogy ő ezt nagyon jól értette, csak szerette volna, hogy erősítsék meg, hogy jól értem. Hogy Isten, mintha azt üzenné neki, hogy Nabukodonozor, a te királyságod lehet, hogy nagy, de el fog halványulni és el fog bomlani. És csak az a királyság, amelyet én építek, az fog megállni és örökké tartani. Lehet, hogy értette ezt az üzenetet magyarázó nélkül is. Lehet, hogy nem, ki tudja. Minden esetre álmában is ezt kísértette, ez a hatalomvágy. Mi lesz az ő birodalmával, mi lesz az ő királyságával, és arra kap egy üzenetet. Egy kijelentést majd az Istentől. Befejezésül szeretném azt mondani, hogy majd, ugye az előbb említettem, hogy Dániel és az ő barátai is veszélybe kerülnek. Vajon őket is kivégezteti majd a király? Dániel megmaradt, sőt előléptették. 48. versben olvassuk majd, hogy a király nagy méltóságra emeli, és Babilon város kormányzójává és a babiloni bölcsek elöljáróvá teszi Dánielt. Miért? Mert neki az Isten kinyilatkoztatta mind a király álmát, mind az álomnak a magyarázatát. Dániel az ő szívében láttuk folyamatosan Istenben horgonyzott. Az idegen kultúrában, az idegen körülmények között is. És nem rémítette meg azt, hogy hát itt senki nem tisztelít, senki nem becsüli az Isten, senki nem is ismeri. Ő akkor is az ő Istenében horgonyzott. És ez az Isten, mondom így, tudta a dolgát, megvédte az övéit, nagy méltóságra emelte a király Dániát, és Babilon város kormányzójává tette. A 76. Zsoltár 10. versében olvassuk, még a haragvó emberek is magasztalni fognak téged, haragjuk maradékát is megfékezed. Ezek olyan igék, testvérek, amik így nagyjából semmit nem mondanak nekünk, amikor otthon a békességes nyugalmunkban olvassuk. De képzeljétek el Dániel helyzetében, amikor a király haragja miatt az élete veszélybe került. Nem tudom, hogy ezt a Zsoltárt ismerte-e Dániel, de hogy Isten beteljesítette ezt az igeverset az ő életében, az biztos. Mert a király haragját használta fel arra, hogy Dániel előléphessen, az ő Istenéről bizonyságot tehessen, és aztán ezt az embert fölemeli. Isten felhasználta a Nabukodonozor haragját, ami, ahogy beszéltük, végső soron a királynak az Isten elleni haragjában gyökerezett. Isten ezt eszközként felhasználja, amelyel Dániel előlép, és aztán a bizonyság tétele eljut a babiloni trónterembe is. Mennyire Istenre vall ez, ahogy elrendezi ezeket a dolgokat. Olyan szinte természetesen, de mindent az ő akarata szerint. Mindent az ő kontrollja alatt tartva. Még a leghatalmasabb király haragját is. És az ő népe érdekébe, és az üdv terve érdekébe fordítva azt a haragot is. És fölemeli az övét, aki Dániel és az ő barátai, majd látjuk. Hát ha nem is folyton, mindig újabb és újabb harcok árán, de soha nem kell az Istenben csalódjanak. Soha. Úgyhogy ezt tanuljuk ma ebből, testvérek, hogy ha esetlegesen bizonytalanság van bennünk, vizsgáljuk azt meg, hogy nem azért van-e, mert nincsen jó helyen a horgonyunk, az Isten igéjében, magában az Istenben. És mondom, ezek az igeversek lehet, hogy úgy, amikor nincs semmi probléma, nem sokat jelentenek. De higgyétek el, lesz egy nap, amikor ez lesz a horgonyod. Mondjuk talán pont ez az ige, vagy talán pont ez az ige hirdetés. Olyanba legyen a horgonyod, a biztonságod, ami nem egy folyamatosan változó, és nem egy vízszintes síkja a világnak, hanem tudj feljebb nézni, és az Istenben horgonyozni. És az a másik, amit tanulunk, hogy ne menjünk el olyan egyszerűen a reakcióink mellett, amit adunk bizonyos szituációkban, helyzetekben, mert nagyon sokat tanulhatunk abból magunkról, azok által magunkról, hogy mi van bennünk, hogy az Isten adott esetben hogy lát minket. És testvérek, most, amikor imádkozni fogunk, kérem azt, hogyha valaki szeretné, hogy imádkozzak érte, akkor, és úgy érzi azt, hogy ő eléggé sodródik most az életben, és szeretne Istenben lehorgonyozni, akkor álljon majd föl a helyén, ezt Isten is látni fogja, és talán erőteljesebbé teszi az életedben ezt az imádságot. Vagy hogyha van itt valaki, aki szeretne szabadulni a szorongásaitól, a bizonytalanságaitól, és esetleg megértett abból valamit, vagy még nem is ért abból semmit, hogy de hogyan lehetne, de szeretnéd, hogy Isten megszabadítson ilyenektől, akkor állj fel a helyeden, Isten látni fogja, imádkozni szeretnék érted. Vagy ha valaki azt látja, hogy békétlen és olyan sok ellenségeskedés van a szívében, akkor gondolkozzon ezen, hogy mi lehet az oka, és állj fel, és hadd imádkozzak érted is, hogy Isten ezt vegye el, vagy kezdjen ezzel valamit. És még egy utolsó, hogy lehet, hogy könnyen észreveszed azt másokon, amikor ők ellenségesek, de nem veszed észre magadon, és azt szeretnéd, hogy Isten mutassa meg neked, milyen vagy, hogy nyissa fel a szemed arra, akár a reakcióidon keresztül, hogy milyen vagy valójában ott belül, akkor is állj fel, és ezért is szeretnék imádkozni, hogy ne az a vád legyen rajtunk, hogy mások szemében meglátjuk a gerendát, vagy a szálkát, de a sajátunkban a gerendát sem. És Isten fel tudja erre nyitni a szemünket. És olyan jó lenne, ha ezen a királynak a történetén, meg Dániel reakcióján, és a király reakcióján keresztül megtanulnánk, hogy mit akar most velünk Isten ezen a történeten keresztül kezdeni. És én úgy gondolom, hogy valamit ezek közül, amiket próbáltam elmondani. Imádkozunk most, ha úgy érzed, hogy megszólított téged Isten, akkor állj fel a helyeden. Mennyei atyánk, köszönjük neked a te igédet, Hálásak vagyunk, hogy engedsz bepillantani a te szívedbe ilyen történeteken keresztül is. És köszönöm neked, amikor különösen elér hozzánk úgy a te igét, hogy látjuk, hogy a mi életünkkel, a mi problémáinkkal foglalkozol. És talán vagyunk most itt, és akik fölálltak, aki úgy érzi, hogy sodródik, és szeretne benned lehorgonyozni. Uram, hadd könyörögjem most ő értük kifejezetten, ha nem is tudják még ma, hogy hogyan, te vezesd őket tovább, és add meg nekik, hogy tudják azt, hogy lehet benned lehorgonyozni. Akik azért álltak föl, mert szeretnének szabadulni szorongásaiktól, bizonytalanságtól, lehet meg tudják nevezni, hogy mi az, lehet, hogy meg sem tudják nevezni. Könyörgöm, Uram, te vagy a szabadító. Szabadítsd meg őket, és add helyébe azt a te békességedet, amit a tanítványaidnak ígértél, hogy nem a világ békességét, hanem a te békességedet adod. És azokért is hadd könyörögjem, akik békétlenek, vagy ellenségesek, és talán maguk számára sem tetszik ez, és nem szeretnék ezt továbbvinni, de nem tudnak tőle szabadulni. Uram, vedd el a békétlenséget, vedd el az ellenségeskedést a szívünkből. Olyan sok van ebből a világban, és annyira bele tudnak sodorni bennünket is sokszor, minthogyha a Niagara vízesés felé kapaszkodnánk egy olyan hajóba, amely úgy is le fogod zuhanni. Szeretnénk, hogy időben kiszedjél ebből minket, Uram, és vedd el a békétlenséget, az ellenségeskedést a szívünkből. És hadd imádkozzam különösen azokért, akik könnyen észreveszik másokon ezt, de nem veszik észre magukon. És most azért álltak fel, mert szeretnék, hogy megmutasd nekik, hogy felnyisd az ő szemüket is, hogy sodródnak, és vigyázniuk kell, és még időben ki tudjanak szállni. Köszönöm neked, Úr Jézus, ezt az üzenetet. Köszönöm neked, hogy benned gyökerezhetünk, és te mindezt azért hozod elénk, mert azért üzented, mert ki akarsz menteni és szabadítani, és megvan erre a hatalmad. Dicsérünk téged ezért, amit cselekszel a tiédnek az életében, és amit cselekedni fogsz és akarsz bennünk is. És hadd hozzak eléd még egy kismamát, aki holnap fog szülni. Uram, add neki is a te áldásodat. Add neki azt, hogy megélhesse isteni csodának az ő szülését és a születést, és a kisgyermeket majd, amit a kezébe fog. Legyél ott, kérlek, azokkal az orvosokkal is, akik talán ezt rutinból már végzik, mégis ők is hadd csodálkozzanak rá a születés, az élet csodájára. És köszönöm, hogy most mindannyian ezért állhatunk előtted, mert szükségünk van rád. Lehet, hogy ezt most még nem is érezzük, nem tudjuk, de lehet, hogy nagyon is érezzük. Urunk, legyél velünk, kérünk, és áldj meg bennünket Jézus Krisztus nevében.